Értessék a Jézus Krisztus, Heffler Gábor, Szobi plébános vagyok. A mai evangélium a Szent Máté evangélista 4. fejezetéből a 18-tól a 22. versig tart, felolvasom. Amikor Jézus a Galileai tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét Andrást. Halászok voltak, éppen hálót vetettek ki a tengerbe. Megszólította őket: gyertek, kövessetek, én emberek halászává teszlek benneteket. Azonnyomban otthagyták hálójukat, és csatlakoztak hozzá. Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát, apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ez az adás élő adás. Lehet hívni a Mária Rádió stúdióját a 061 374 09 04-es számon, ha van valami okos hozzáfűzni valójuk, vagy kérdésük a most felemlített, felvetetett témával kapcsolatban. Én mindjárt egy kicsikét, lehetséges, hogy megborzolom a kedélyeket, ugyanis felhívom a figyelmet arra, hogy Péter és András meghívásának a története János evangélistánál is le van írva, de nem egészen ugyanúgy, mint ahogy itt. El is olvasom. A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Reggel találkozott testvérével, Simonnal, és szólt neki: megtaláltuk a messiást, vagyis más szóval a pölkentet. Elvitte Jézushoz, Jézus ráemelte tekintetét, és így szólt hozzá: te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Hát én megkockáztatom ennek a két meghívásnak az összefésülését, hogy hát ha mind a kettő helyén való és érthető. Ez pedig csak úgy magyarázható, ha a Jánosféle leírást vesszük első meghívásnak, ahol András protazsálta be a testvérét Pétert, Jézus komolyan találkozott velük, Simont el is nevezte más névvel, ami egy igen jelentős gesztus: de Simon vagy, azaz János fia, de Kéfa vagy, is Péter lesz a neved. De itt be is fejeződik a történet. Nincs róla szó, hogy fölkeltek és azonnal követték Jézust. Erről a most Máté szerinti leírásban van szó. A Jézus a Galileai tó mellett látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét Andrást, halászok voltak, épp a hálót vetették a tengerbe, megszólította őket: gyertek, kövessetek, én emberek halászává tesztek benneteket. Azok azonnyomban otthagyták a hálót és csatlakoztak hozzá. Nem tudom, hogy eretnek dolog-e, nem vagyok annyira szentírás tudós, hogy ezt el tudjam dönteni, hogy arra gondoljak, hogy Jézus ekkor már másodszor találkozott meg velük, és hívta meg őket, és ekkor már valóban olyan sürgető volt a hívás, és olyan késztetést éreztek, hogy itt már nem haboztak, és azonnal ott hagyták a hálójukat, és csatlakoztak hozzá. Aki katolikus felekezetű, és katolikus Bibliát tart a kezébe, annak mindig érdemes megnézni az egyház magyarázatát, ami hát egy kicsit apró betűs, de ott van, végül is nagyítóval is el lehet olvasni, a Máté 18:22-höz a következő magyarázatot írja az egyház. Jézus a genezáreti tó halászait hívja meg a tanítványainak, mert ezek már rendelkeznek bizonyos alapismerettel, miként kell társaságot vezetni. A halászok, mint másutt is, kis önálló társaságokban éltek. Simon és András hálója, rokoja háló, ami arra mutat, hogy nem voltak annyira jómódúak, mint az Zebedeus fivérek, akik kerítőhálóval dolgoztak. A halászok munkája sokszor sikertelen volt, viszont a siker nem ragadtatta el őket. Ilyen a lelkek harászainak munkája is, erről mondja Szent Pál, én ültettem, Apolló öntözött, de Isten adta a növekedést. Hát én összeegyeztethetőnek tartom ezt a gondolatot a szentírási részletekkel, hogy esetleg Jézus kétszer is megszólította őket, és már a második megszólításra voltak annyira készségesek. Testvérek, a mai nap azért csodálatos a számomra, mert már délelőtt 10 órától különböző feladataim vannak a Mária Rádióban. 10 órakor egy hittanórát tarthattam, most már másodszor, és elhatároztam, hogy a hit, a remény és a szeretetről szeretnék hittanórákat tartani. Ez az alap. Van egy nagyon ügyes kis leírás, ami nagyon jól mutatja, hogy ez a három isteni erény teljes összefüggésben van egymással. Egyszer a falusiak elhatározták, hogy esőért imádkoznak, az ima napján mindenki kivonult a mezőre, de csak egy kisfiú volt, aki hozott esernyőt is. Ez a hit. Amikor egy egyéves gyermeket a levegőbe bedobsz, nevet, mert tudja, hogy apa el fogja kapni őt. Ez a bizalom. Amikor éjjel aludni térünk, nincs rá biztosítékunk, hogy reggel felébredünk, mégis beállítjuk az ébresztő órát, ez a remény. Testvérek, én úgy látom, hogy az apostolok mindannyian a remény emberei voltak, még nem láthatták azt, hogy Jézus mire hívja őket, kaptak bőséges célzást és sejtelmes meghívást, útmutatást, emberek halászaivá tesznek, meg stb. De ezt valószínű, hogy nem értették, de reménykedtek, hogy ez az ember, aki olyan okosan beszél, gyógyít, ez azért nem fogja őket félrevezetni. És ezek a halászok azért is voltak a remény emberei, mert a halásznak várakoznia kell a munkája közben. És a várakozás gondolkodásra ad alkalmat. A gondolkodásban az ember keresi a fontosabb részleteket a dolgaiból, az életéből. Itt van előttem Fésűs Évának egy kis verse, a lényeg. A szépben az a legszebb, ami leírhatatlan. A valomásban az, ami kimondhatatlan. A csókban a búcsúzás, vagy a nyíló szerelem. Egyetlen csillagban a végtelen. Levélhullásban az erdők bánata. Bujócskás völgyölén a haza. Vetésben a remény, moccanás a magban, kotasorokban rabulejtett dallam, két összekulcsolt kézben az ima, remek művekben a harmónia, részekben álma az egésznek, és mindenben a lényeg, a rejtőzködő, ami sosem látszik, de a lélekhez szelidült, az anyagban. Testvérek, a halász tehát tud töprengeni a hiten, a bizalmon, a reményen, a lényegen, mert van ideje, mert várakoznia kell a munkában. Szent András apostol élettörténetéről viszonylag keveset tudunk. Azt tudjuk, de ezt is csak a legendás elbeszélésekből, hogy Kis-Ázsiában a Fekete-tengerről délre fekvő országok voltak missziós területei, Trákia és Görögország. Bizonyosnak látszik, hogy 60-ban keresztre feszítették. Egy későbbi leírás szerint az X-alakú András keresztre. Más adat nem is igen van róla, inkább imádságok, amiket nagyon korai években fűztek a legendájához. Ezeket viszont érdemes elolvasni, mert az imádságos szavakban benne van az ő egész küldetése, a lényeg, ahogy az előbbi versben is elhangzott. Én a mindenható, egyetlen és igaz Istennek áldozom naponta, nem birkák húsát, nem is bakok vérét, hanem a szeplőtelen bárányt az oltálon, akinek húsát aztán a hívők egész népe eszi, ám a feláldozott bárány egész, épp és élő marad. Ó, kedves kereszt, amely az Úr tagjainak kordozásával ékeskedtél, régóta kívántalak, buzgón szerettelek, szünet nélkül kerestelek, most végre itt állsz, vágyakozó lelkem erőt, védj át az emberektől, és adj vissza mesteremnek, hogy általad kapjon vissza, aki általad váltott meg. Üdvözd légy, drága kereszt! Fogad magadra annak a Krisztusnak a tanítványát, aki, mint mesterem, te rajtad függött. Hát ez biztosan nem András apostol fogalmazta meg, hanem a róla szóló legendákban olvassuk, de nagyon szép szavak kifejezik annak a legendának a lényegét, hogy ő akart nem hasonló alakú keresztben, hanem egy András alakú keresztben kereszten feküdni. Hívás van, szeretettel várom, hogy megszólaljon a hívó.
Köszöntöm, kedves atya, üdvözlöm szeretettel. Az ön kedves gondolata indította az én szándékomat, hogy oda vigyem ezzel kapcsolatos gondolatot. Az a mondat, a gondolatrész indított, hogy Jézus találkozott korábban is a tanítványokkal, akik aztán rögtön felkeltek, és ott hagytak mindenüket, és az apjukat is.
Ugye érdekes gondolat? Hát,
na most ezzel
én se hallottam még, úgyhogy
na most
vállalom a
fel. Ezzel kapcsolatban egy tapasztalaton, nem régen voltam egy jó társaságban, egy lelki gyakorlaton, ahol valaki azt mondta, hogy a kereszténynek állandóan tanulnia kell. És akkor ezt azt mondtam, hát nekiálltam tagadni, hogy lehetetlen, mert ha valakit elhív az Úr, azonnak mennie kell. Most viszont ráismertem az én saját életutamra is, mert számtalanszor figyelmeztetett, hívogatott engem az Isten mindenféle módon, emberek szavaival, akár dolgással, stb. Mindenféle ügyes és erőszakos módon. És én csak a nemrégi időben, tehát talán 20 éve vagy 25 éve vagyok keresztény életben, holott már aztán nyugdíjas vagyok. Tehát ez a tanulás, ez egy valóságos szükséglet, nem csak kijelentés, meg gondolás, hanem valóban igen. És hasonló ez egy ilyen beszélgetés, és sőt, minden ilyen jó beszélgetés, vagy éppen párbeszéd, hogy az ember továbbfejleszti a saját ismereteit, egyesíti azokkal a meggondolásokkal, amelyeket talál egy ilyen párbeszédben, és utána szintén megtalálunk újabb és újabb örvendezéseket és igazságokat. Ez két része van ennek, két szándékon van ez a helyzet, és egyrészt szeretném engeszteni az én társaimat, az én társaimat, amikor megtagadtam az ő kijelentésüket ismutaságomban. Mert valóban így a tanulás, ilyen értelemben a tanulásra szükségünk van. Másrészt meg a mai időkben is, ezt akartam mondani még, hogy a mai időkben is lehet Jézusnak sokszoros meghívása, mert ő nem hagy magunkra minket. Akkor sem, hogyha mi helytelenül élünk, vagy viselkedünk, vagy éppen rossz célokat keresünk, vagy kergetünk, de ő nem hagy magunkra minket. Én magam miatt mondom ezt, hiszen számtalanszor megmutatta, hogy mi a helyes. És így sikerült nekem valamelyik időben egyre nehezebb csapások büntetésében megtalálni a helyes irányt.
Igen. Nagyon köszönöm hogy ezt elmondta. Én nagyon szeretem azt, hogyha tanításunkban józanok és reálisak vagyunk. Én el szoktam mondani felnőtt megtérőknek, hogy bocsánat, nagyon meg vagyok fázva, hogy mondjuk tanítok valakit egy évig. Általában nagyon szívesen csinálom, és majdnem mindig el szoktam érni, hogy nagyon lelkesek a tanítványaim. Nagyon, hát az Istent felfedezni, és maga az egyházi tanítás, a teológia, szoktam mondani, manapság nagyon sokan végeznek civilek teológiát. Hát az egy gyönyörű tudomány. Komolyan mondom, egy gyönyörű tudomány. A Rózsa Huba nekem is professzorom volt, és azt mondta, hogy a teológia olyan, mint egy középkori dóm. Az úgy meg van építve, annak olyan részei vannak, ahogy szinte az aranymetszés szabályai szerint lehet értékelni a hajókat, kereszthajókat, nem véletlen az arányosságuk. Nekem van a szülőfalumban egy templom, Ócsai vagyok, amelyik a 13. században épült. Oda mentek már a régebbi időben is gregórián zenét felvenni, és azóta is tudva lévő, hogy páratlan az akusztikája. Na most azért említem ezt, mert az, hogy az ember rátaláljon a páratlan harmóniára, ezt meg tudja látni sokféle dologban, ez bizony nagyon, hát hogy is mondjam, gyakorlatoznia kell a szemét. Az tudva lévő dolog, hogy az ember pszichikailag lát, nem a fizikai szemével nem biztos, hogy észreveszi azt, ami előtte van, hanem csak azt, ami őt érdekli és foglalkoztatja. Így tehát nagyon sokat kell tanulni ahhoz, hogy egyre elmélyedtebbek legyünk a hitben, és megtaláljuk a lényeget. Nem hiába a felnőtt keresztények megtérésében van egy úgy, úgynevezett mostanra egyre jobban kibontakozik az egyházban ez a gyakorlat és tudomány, tehát a őskeresztényeknek a gyakorlatában, amikor a katekumeneket elvezették már a szentségekhez, utána se hagyták őket magukra, úgy mondták, hogy ez a misztagógia, amit a megtérésük után tesznek az érdekükben, és arra is ügyeltek, hogy hogyan mélyül a hitük, mert a hit, ahogy tetszett mondani, az Isten különböző megpróbáltatásokat adott, hát különböző eseményeken keresztül vezeti az embert, a Jóisten, hogy na most akkor valóban mélyüljön az a hit egyenes irányban és arányban, és összeálljon az a harmónia, amiről az imént is beszéltem, akár egy középkori dóm szerkezetére gondolva, és nagyon-nagyon örülök, hogy hát egyrészt, hogy végre van hozzászólója az evangélium magyarázatomnak, nagyon kívánatos lenne a Mária Rádiónak, hogy élő legyen a műsora, és én az a típusú pap vagyok, aki, hát ez most jó vagy rossz, ezen lehet vitatkozni, aki csontra megmagyarázza a dolgokat, és nem nagyon hagy lehetőséget arra, hogy gondolkozzanak az emberek. De ön most eltalálta, hogy mivel szóljon hozzá, és nagyon boldoggá tett engem is. Valószínű, hogy az én gondolataim is sokat jelentettek önnek. Nagyon szépen köszönöm, most el is köszönöm a műsor, dicsértessék a Jézus Krisztus!